Boldog Hanukát kívánok, Hanuka Szemeach, a fény ünnepe kezdődött el néhány órával ezelőtt. Kívánom ezúton is mindenkinek, mindannyiunknak, minden kedves barátunknak, minden kedves tanulótársunknak, hogy legyen még több fény életünkben, még több fény a világban. Pár órával ezelőtt gyújtottuk meg itthon a hanukai, az első hanukai gyertyát, készítettem is egy kis videót róla. Remélem, hogy lesz alkalmatok megtekinteni. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok Csabának, jó estét kívánok Marián Zsolti barátomnak, boldog Hanukát tehát mindenkinek. Freilichen Hanuka, hogy jidisül mondják, Hanuka Sameach, hogy héberül mondják, boldog Hanukát. A fény ünnepe 8 napig kísérel bennünket. Holnap reggel a Szentföldre utazom, úgyhogy holnap este a második gyertyát Izraelben fogom meggyújtani, Isten segít Jeruzsálemben. Úgyhogy onnan is majd készülök videót mutatni nektek. Csütörtök estig leszek Izraelben, csütörtök este már visszajövök, csütörtök éjszaka itthon fogok már gyújtani Hanuka gyertyát, péntek este, sabat előtt is Budapesten, szombat este is itt Budapesten, vasárnap este viszont már, ha Teremtő is úgy akarja, akkor az Egyesült Államokban fogok, tehát 8 nap alatt három országban, ha minden igaz, 8 nap alatt három országban fogok tudni Hanuka gyertyát gyújtani, ami egészen felemelő érzés, megmondom őszintén, nagyon izgatott vagyok emiatt. Szép estét kívánok, jó estét Lászlónak, kedves Ács Laci barátom, Viva Argentina, írja Ács Laci, akkor ezek szerint az argentinok nyerték a döntőt. Ebben nem voltam biztos, megmondom őszintén, hogy olyan vagyok, mint Dávid Ibolya, én nem értek a focihoz, nem foglalkozom a focival, de akkor, hogyha ez így van, és ha ennek mindannyian örülünk, akkor nem tudom, ki ellen játszott Argentina, tényleg ennyire tájékozatlan vagyok, akkor viszont innen én is gratulálok az argentin csapatnak, biztosan fantasztikus meccset láthattunk, még egyszer sajnos foci az nem az én territóriumom, és ezt meghagyom nálamnál szakértőbbeknek, de örülök az örömnek, hogyha ez jó hír, akkor mindenképpen örülök, nem tudom, ki ellen játszott Argentina egyébként. Ki volt a Franciaország talán, vagy franciák ellen írás, Laci, igen, oké, szóval Franciaország ellen, akkor Argentina nyert, akkor győzött a jobb, illetve visszatért a világ egyensúlya, ha úgy tetszik, szeretetek, köszöntelek benneteket, tehát akkor ez egy hanukai meglepetés, hanukai ajándék azoknak, akik örülnek, nem tudom, hogy a franciák is így örülnek ennek, ez legyen az ő bajuk. Mindegy. A lényeg, hogy feleségem unszolására dacára, hogy holnap nagyon korán kelek, úgyhogy ez a mai beszélgetés elég rövid lesz, de mégis van itt a Tánya 22. fejezetében olyasmi, amiről mindenképpen érdemes beszélni. Ugye a 22. fejezet, a Tánya című könyv 22. fejezetéből arról beszéltünk, hogy Isten beszéddel teremtette a világot, és aláhúztuk a hasonlóságokat, illetve a különbségeket az isteni beszéd és az emberi beszéd között, miért használjuk ezt a kifejezést, miért használjuk ezt az eufemizmust, miért használjuk ezt a metaforát, a beszéd metaforáját, amikor a világteremtéséről van szó. Most pedig a Tánya el fogja mesélni nekünk, hogy a beszéd alapján milyen módon teremtette Isten a világot. Mert valójában ez így van, hogy Isten igéje elválik tőle, Isten szava. Ugye arról beszéltünk, hogy az emberi beszéd és az isteni beszéd közti különbség, hogy az isteni beszéd, miután Isten beszélt, azután is benne marad, benne értelmezendő, hiszen nincsen Istenen kívül semmi. Ezzel szemben az emberi beszéd az eltávolodik az embertől, és külön életet él, függetlenné válik az embertől. Akkor hogy mondhatjuk azt mégis, hogy Isten beszéddel teremtette a világot? Azért, mert mégiscsak valamennyire elválik természetesen Istentől is a beszéd, dacára, ahogy vele együtt marad, Isten igéje elválik tőle, de valójában nem önmagát illetően, hanem csak a különböző teremtmények tekintetében, amint azt hamarosan elmagyarázzuk. És ez az elválás az életerőnek az alsó síkokra való leszállása és áramlása útján történik. Ugye mi történik tehát? Mi az, hogy Isten hogyan fog elválni? Hogyan fog Isten manifestálódni a világban? Az isteni beszéd hogyan tud eltávolodni Istentől? Ez a folyamat, amit összehúzódásnak, vagy összeszűkülésnek, vagy héberül cimcumnak nevezünk. Ugye ez az a folyamat, sokszor beszéltünk róla, amelyen keresztül Isten a végtelen, mindenen felülálló, téren és időn felülálló Isten összehúzódik, összeszűkíti magát annak érdekében, hogy erre a fizikai világra, hogy ezt a fizikai világot megteremtse. Tehát saját magát szorítja korlátok közé. Ez a leereszkedés, ez az összehúzódás, sok erőteljes, sok folyamaton megy keresztül ez a leereszkedés, és összehúzódások folyamata, és minden egymást követő összehúzódás egyre jobban elfedi az isteni életerőt. Egyre jobban eltakarja Istenet. Ezen felül az összehúzódások különböző típusúak, hogy sokféle teremtmény jöjjön létre általuk. Vannak olyan teremtmények, amelyben jobban fellelhető Isten, mint mások, mint más teremtményekben. Tulajdonképpen Isten rejtőzködik, Isten elrejtőzik a teremtésben, a teremtményében. Valóban olyan nagy és erőteljes az összehúzódás, és hogy a mennyei arc elrejtése, Isten arcának, képletesen szólva persze, Isten arcának elrejtése, azaz az isteni életerő belső, mélyebb aspektusa olyan erősen el van fátyolozva, hogy még a tisztátalan dolgok is létrejöhetnek és megteremthetők, és életeket és létüket az isteni igétől, az ő szájának leheletétől kapják, az ő arcának elrejtésén és a lefelére irányuló összehúzódásokon vagy fokozatokon keresztül. Tehát olyannyira jól sikerül Istennek álcáznia magát, olyannyira jól sikerül Istennek a világ teremtésébe rejteni, burkolnia magát, hogy még a gonosz, amit úgy hívunk, vagy eufemisztikusan, vagy olyan kifejezéssel illetünk, hogy szitra achra, azaz a másik oldal, vagy klipa, azaz burok, vagy héj, amely eltakarja jót, tehát még ezek a rossz dolgok is, ugye a negatív erők, ahogy tetszik, a sötétség ereje, a negatív erő is el tud, létre tud jönni. Ugye itt tulajdonképpen, hogy egy metaforát használjak, ami által könnyebben érthető a dolog, ugye van egy nagyon erős fény, nagyon erős lámpa mondjuk. Ugye legyen mondjuk Isten a nagyon erős lámpa. Még egyszer, metafora, ne értsetek félre. De van egy nagyon erős lámpa. Ugye arra rátehetek rétegeket, amelyekkel eltakarom a fényt. Egy vékony réteget, még egy vékony réteget, még egy vékony réteget, még egy vékony réteget, és hogyha elég fátylat, ha elég takarót teszek a lámpára, akkor a fény akár teljesen el tud takaródni, teljesen el lesz takarva, teljesen el lesz rejtve. A fény ettől még ott van, de a fátylak miatt, a burkok miatt teljesen be van takarva. Ez történik tulajdonképpen, ilyen az isteni összehúzódás, ilyen az isteni rejtőzködés is. Minél több fátyol, minél több takaró borítja az isteni, amit úgy hívunk itt a tányában, hogy Ein Sof, azaz a végtelen fény, Isten végtelen fénye minél jobban el van takarva, annál sötétebb tud lenni. Tehát a szitra achra, a rossz, a gonosz erők, a negatív erők, annál több helyet, annál inkább meg tudnak jelenni ezen a világban. Ezért a klipákat, ezeket a fényt, Istent eltakaró burkokat, ezeket úgy hívjuk, hogy Elohim Acherim, azaz más istenek. Ugye a Tórában erről gyakran olvasunk, hogy amikor a Tóra azt írja, hogy ne legyenek rajtam kívül más isteneitek. Itt magyarul ez mindig kis betűvel mondjuk, de ugye ugyanarra gondolunk, héberben nincs nagybetű, meg kisbetű, ne legyenek rajtam kívül más isteneitek. Elohim Acherim. Mit jelent az, hogy más isteneitek? Mi az, hogy más istenek? Azt mondja, az a szó, hogy Elohim Acherim, ez abból a héber szóból származik, Acherim, az azt jelenti, hogy mások, ugyanazok a héber betűk, mint Achoráim. Achoráim az azt jelenti, hogy a hátsó rész, a hátsó fél. Mint az embernek a hátsója, a hátsó fele. Achoráim. Ez ugyanaz a héber szó. Acherim, Achoráim. Máshogy olvasok, máshogy pontozva, akkor ugyanaz a héber szó. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, miért hívjuk a szitra achrát? Miért hívjuk a negatív energiát úgy, hogy Elohim Acherim, azaz más istenek, azaz hátsó istenek, mit jelent az, hogy hátsó istenek? Ez azt jelenti, hogy a pogányság, a gonoszság, a negatív energiák, azok is Istentől származnak ugyan, de Isten hátulról teremtette őket, hátrafele dobva teremtette őket. Mint ahogy azt a példát már korábban beszélgetéseink korán említettem, hogy amikor adsz valakinek valamit, oda akarsz valakinek adni valamit, ezt többféle módon tudod megtenni. Egyrészt, ha oda tudod, ott van ez az adag névjegykártya mondjuk, oda akarom valakinek adni, ezt oda tudom adni így neki a kezébe, vagy ha nem akarok az ember szemébe nézni, mert annyira utálatos számomra ez az adott ember, akinek akarok adni valamit, akkor mit csinálok? Magam mögé dobom, így hátra dobom, rá se nézek, csak ledobom hátrafelé, így, a vállam fölött. Így, hátrafele dobom, ugye? Az eredmény tekintve, ha azt akarom, hogy ez a tárgy, ez eljusson ahhoz az emberhez, az eredmény tekintve, így is odaér, akkor is odaér, ha hátra dobom, de az adás, az átadás minősége, az jelentősen megváltozik, ugye? Mint hogyha fogom, és odadom neki így a kezébe. Így teremtette Isten a gonosz erőket, a negatív erőket, a szitráhra, a horáim, hátrafele dobva. Azaz természetesen a rosszat, természetesen a gonoszat is Isten teremtette, de nem jókedvel, de nem szeretettel, hanem szükségből. Oda kell adnom ezt valakinek, akit nem szeretek, de oda kell adnom. Akkor mit csinálok? Oda dobom neki. Elküldöm postán, ugye? Nem találkozom vele személyesen, és nyújtom át. A tárgy megérkezése szempontjából, az adott dolog megérkezése szempontjából nincs különbség. Ha odaadom neki személyesen, vagy elmegyek, vagy föladom postán, ugye? Ez tehát egy az adás szempontjából, a minőség szempontjából nincs különbség. Vagy a minőség szempontjából van különbség, nem az eredmény szempontjából. Tehát a rosszat is Isten teremtette, de a rosszat azt egyfajta undorral, azt egyfajta kényszerből teremtette Isten. Mi ez a kényszer? Miért kell rosszat teremteni Istennek? Miért van az, hogy Isten rosszat kell, hogy teremtsen? Azért, mert a rossz nem Isten belső akaratából, azaz igaz vágyából van, mintha Isten gyönyörködni akarna benne, hanem úgy, mint aki akaratlanul is átdob valamit a vállán az ellenfelének, ellenségének, nem belső akaratból, csupán azért, hogy megbüntesse a gonoszokat, akik alávetik magukat a rossz ösztönnek, és tőlük nyerik a hatalmukat, és hogy bőséges jutalmat adjon az igazaknak, a cádikoknak, akik leigázzák a szitráhrát. Ugye, tehát minden tulajdonképpen a mi érdemünkben van, még a rossz teremtése is mi érdemünkben van. Mi az, hogy a mi érdemünkben van? Ez azt jelenti, a mi érdemünkben van, hogy Isten azt szeretné, azért teremtette a gonoszt, hogy megbüntesse a gonosz ember, hogy alkalma legyen megbüntetni a gonosz embereket, és a cádikokat, viszont az igaz embereket megjutalmazza, azaz, ha mi képesek vagyunk leküzdeni a rossz ösztönünket, képesek vagyunk leküzdeni a bűn iránti vágyunkat, az ugye, ha nem lenne bűn, ha nem lenne rossz a világban, akkor nem lenne minek ellenállni. Akkor nem lenne mit leküzdeni, nem akarhatunk semmit leküzdeni, nem lenne minek ellenállni. Ezért Isten megteremtette a rosszat, hogy legyen minek ellenállni, és ezáltal adhasson méltó jutalmat az igazaknak, és ezáltal adhasson méltó büntetést a gonoszoknak. Különben nincs, ugye? Ezért nagyon fontos a judaizmusban, ezért nagyon fontos a zsidóságban, a zsidó filozófiában a szabad akarat kérdése, mert ha nincsen szabad akarat, akkor Isten milyen alapon büntetne meg valakit, vagy milyen alapon jutalmazna meg valakit. Márpedig Isten jó, és jót akar, és meg akar jutalmazni, akkor erre eszközt kell keressen, ez az eszköz pedig, ez az ok pedig, hogy megjutalmazhasson valakit, megjutalmazhassa az igazakat, és megbüntethesse a gonoszokat, ez akkor jöhet csak létre, hogyha van gonoszság, ha van rossz ösztön, ha van bűn utáni vágy, akkor tud csak megvalósulni az isteni büntetés, és hogyha van jó és rossz közötti választási lehetőség, akkor tud csak létrejönni a jó utáni, jó cselekedet utáni jutalom az igazak számára. Kedves barátaim, vigyázzatok magatokra és egymásra, boldog Hanukát mindenkinek, fényesen világítson mindenkinek a fény. Kedves Horváth Sándor, azt hiszem, hogy itt most olvasom a kommenteket, de lehet, hogy megkérem, hogy esetleg kijebb. Szóval, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra, boldog Hanukát, holnap este pedig 8 órakor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Vigyázzatok magatokra és egymásra, ha meg akarjátok nézni az első gyertya meggyújtását, itt kint, emögött az ajtó mögött a nappalimban, akkor itt a Facebook oldalamon megtaláljátok. Vigyázzatok mondatokra és egymásra!